Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra itt a templomunkban, és azokat is, akik a világhálón keresztül csatlakoznak hozzánk. Szeretettel hirdetem, hogy működik a Babamama szoba kisgyermekekkel érkezők számára, valamint azt is örömmel jelentem, hogy vasárnap összevont csoportban az Isten tisztelettel párhuzamosan gyermekek számára is tartunk már gyermekisten tiszteletet, így szeretettel várjuk a családokat, jöjjünk, érkezzünk együttesen is ide, Isten házába. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt hetekben, július 17-én 10 órai kezdettel az óbudai temetőben búcsúztunk Kovács János Barnabásné, született Potor Borbála, 66 esztendőt élt asszonytestvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmét, evangéliumát hirdettük családtagjainak, és imádkozunk ezen az Isten tiszteleten, ő érettük vigasztalódásukért. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi igemagyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. A kiárattól jobb kéz felé nyitva van iratterjesztésünk, és ott szabad mindenféle keresztjén irodalmat vásárolnunk. Kérjük a testvéreket továbbra is a védőtávolság megtartására. Végül hirdetem az adakozás lehetőségét. Itt helyben a kiáratnál elhelyezett persejekben van módunk adakozni, vagy banki átutalással gyülekezetünk bankszámlájára, ahol kérjük megjelölni a közleményben, hogy milyen célra adunk adományt. Azt is kérjük, hogy aki egyház fenntartói járulékot szeretne befizetni, tegye egy borítékba, írja rá kívül a nevét, címét, és aztán a következő vasárnap, következő alkalommal majd ezt a borítékot vigye magával, benne lesz az átvételi elismervény. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, hallgassuk a 105. Zsoltár első három versét, a 105. Zsoltárunk első három versét. Az első vers így kezdődik, adjatok hálát az Istennek.
Thank you.
Kedves testvérek, hitvallásunk tanítását hallgassuk figyelemmel a Heidelbergi KT 30. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. Ezek a kérdések és feleletek a sákramentum magyarázatait adják, úgy nevezetesen az úrvacsoráról van szó ezeken az úrnapokon, és a reformáció idején, amikor fogalmazódott ez a hitvallás, a római katolikus mise és az istentisztelet közötti különbség az, amiről ma hallani fogunk. A mise része, a mise áldozat. Ezt a reformáció után az istentiszteletben nem gyakorolták. És választatnak a mi reformátor eleink arra, hogy mi miért nem gyakoroljuk a mise áldozatot. Hallgassuk figyelemmel a 30. úrnapjának a kérdéseit. Mi különbség van az Úr vacsorája és a római katolikus mise között? Az Úr vacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttattak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust. És hogy Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszer s mint kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallás tételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged hálaadással, Úr Jézus Krisztus, aki noha eljöttél a mi világunkba, szenvedtél és meghaltál, mégis feltámadtál, és felmentél a mennybe, hogy az Atya jobbjára üljél. Dicsőítünk téged, mennyben lévő kezesünket, közben járónkat, aki hordozod mindazokat, akiket áldozatoddal a kárhozatból megváltottál. Magasztalunk téged, úgy, mint királyunkat, dicsőítünk téged azért a dicsőségért, amelybe beléptél, és amelyben ott vagy az Atya jobbján. Hálát adunk neked, hogy noha így nagy dicsőségben vagy, mégis általad az Atyához folyamodhatunk, hozzád jöhetünk, Te lelked által lehajolsz hozzánk, meghallgatod kéréseinket, és kezeskedsz érettünk. Köszönjük te neked ezt a te jóságodat. Köszönjük te neked azt, hogy hatalmad és dicsőséged nem akadályoz meg téged abban, hogy hozzánk hajolj, és irgalmasan cselekedjél velünk bűnösökkel. Leginkább azt kérjük tőled, hogy légy hozzánk kegyelmes, hiszen ítéletet érdemelnénk, kárhozatot érdemelnénk, de éretted és általad könyörgünk azért a kegyelemért, amely által miénk lehet az élet. Segíts erre az életre bennünket, a te kegyelmedből fakadó életre, amely örök élet. Ezen a mai napon is, a mostani délelőttön is taníts bennünket a te utaidra, légy hozzánk irgalmas, és ébresszél a mi szívünkben háládatosságot a te nagy jóságodért, viszonzásul, hogy lehessünk a te áldozatodnak, kegyelmességednek, szeretetednek nem csak élvezői, hanem hirdetői és továbbadói is mindnyájan. Kérünk most téged gyászolókért, megszomorodottakért, reménytelenekért, hogy különösképpen is tanítsd őket arra, hogy hozzád forduljanak és benned keressék minden problémájukra életük megoldását. Vigasztald meg őket, és erősítsd meg őket kit-kit szüksége szerint. Kérünk, adjad szent lelked világosságát, hogy értsük hozzánk szóló szavadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvérek, mai napon Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, és az ő segítségével magyarázom is azt előttetek. A 105. Zsoltárt jelöli Biblia olvasó kalauzunk olvasásra. Ebből a Zsoltárból, a 105. Zsoltárból az első 4 verset olvasom. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Kedves testvérek, mindenek előtt szeretettel bátorítalak benneteket arra, hogy olvassátok végig majd otthon a magatok csendjében, ha nem tettétek volna még meg ezt a Zsoltárt, a 105. Zsoltárt. Aki figyelemmel olvassa ennek a Zsoltárnak a további üzenetét is, az talán velem együtt el fog jutni arra a látásra, hogy megirigyli azt az embert, aki ezt a Zsoltárt írta. Úgy gondolom, hogy irigylésre méltó az, aki így, ilyen módon tud Istenről, Isten dolgairól írni. Nyilvánvaló, hogy a Zsoltár szerzője motiválni akarta kortársait, és noha mi nem vagyunk valójában a kortársai, Isten mégis úgy látta jónak, hogy a Szentíráson keresztül motiváljon bennünket is, ma élő hívőket. És ez mindig egy csoda, hogy azok, akik több ezer esztendővel előttünk voltak, éltek más korban, más körülmények között, mégis úgy érnek el bennünket, hogy megmozdítják a mi szívünket, belsőnket, és valóban motiválni tudnak bennünket. Talán érdekel, és kell is, hogy érdekeljen bennünket, hogy mi az a módszer, amivel akár több ezer évet áthidalva is üzenhet egyik ember a másiknak. Buzdíthat, bátoríthat bennünket. Ha nagyon távolról indulok, akkor azt kell mondjam, és talán ez a kifejezés ismerős nekünk, hogy az az ember, aki ezt a Zsoltárt írta, tartalmat osztott meg. Tartalmat osztott meg méghozzá a saját szívének a tartalmát osztotta meg velünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Arról beszélt, amivel tele volt az ő szíve, és amivel tele voltak a gondolatai. És ha ezt megpróbáljuk a 105. Zsoltár alapján nagy vonalban körülírni, hogy mi volt ennek az embernek a szívében, mi az, amit megosztott velünk, akkor úgy mondhatom, hogy ez az ember lelkesedett Istenért. Szívből lelkesedett az Istenért. Ez több, mint az, hogy időnként az ember feldobott állapotba kerül. Van olyan, hogy jó napunk van, és feldobottak vagyunk. Van olyan, hogy valaki bedob egy felest, és feldobottá válik. Van olyan, hogy valaki talál egy 100 forintost, vagy egy 1000-est, vagy egy 10000-est, és ez feldobja a napját. Na végre valami. Történt valami jó velem. De az, ami ebből a Zsoltárból kisugárzik, az ennél egy sokkal mélyebb lelkesedés. Istenért való szívbéli lelkesedés. Ezt már az is példázza, hogy ebben a felolvasott 4 versben 10 felszólítást találunk, amely bennünket, olvasókat Isten felé vezet. Ezek mind Istenre utalnak. Hát ha valamiért csak úgy fellelkesülünk, azt maximum elmondjuk 1-szer vagy 2-szer. De itt ebben a néhány mondatban a Zsoltáros 10-szer motivál bennünket arra, hogy forduljunk oda Istenhez, akiért ő lelkes, akivel tele van az ő szíve. Az ilyen vallomás, az ilyen buzdítás, testvérek, ami szívből ered, és egy határozott célja van, az mindig magával ragadó. És azért is buzdítom a testvéreket, hogy olvassuk el a magunk csendjébe ezt a Zsoltárt majd odahaza, újra meg újra talán a hét folyamán is, hogy magával ragadhasson bennünket ez a Zsoltár. Nem megszokott a mi Isten tiszteletünkön az, hogy jó értelembe vett elragadtatásba esünk. Egy kicsit idegenkedik is a mi református virtusunk attól, hogy nagyon elragadtassuk magunkat. De az otthonunk csendjében talán át fogunk érezni sok mindent abból, amit ez az ember megosztott velünk Isten akaratából. Hagyjuk, hogy hasson ránk, és vigyen, emeljen magával az ő lelkes buzdítása. Lépjünk közelebb a Zsoltárhoz, és kérdezzük meg azt, hogy mi az alapja ennek a lelkesedésnek. Azt mondtam, hogy ez nem olyan ez a lelkesedés, mint egy egyszeri kis föllángolás. Ez valami mélyebb dolog, de mi lehet ennek az alapja? A Zsoltár világos választ ad nekünk erre, hiszen a Zsoltáros végig arról beszél a fölolvasott verseken túl, hogy ő, az ő elei, az ő népe mit éltek át Istennel. Arról beszél nekünk, hogy neki és az ő népének Istennel csodálatos kapcsolata van, amit a Biblia szövetségnek nevez. Ez a kapcsolat Istennel nem egy általános kapcsolat. Nem azt jelenti, hogy valaki itt a Földön azt mondja, hogy hát kell legyen Isten. Ez nem azt jelenti, hogy valaki arra gondol, hogy lehetséges, hogy van Isten. Az Istennel való mély, elkötelezett kapcsolat, mondhatnám vérszerződés, az, amit a Biblia szövetségnek jelent. Gyakorlatilag ez az ember azért lelkes Istenért, mert Isten lehajolt az ő őseihez, kapcsolatba lépett az ő őseivel, az elérhetetlen Isten, akit az ember próbál megfogni, próbál ábrázolni, próbál valamilyen módon materializálni. Nos, ez az Isten, aki valójában nem materializálható, nem leírható, nem lefesthető, ez az Isten mégis lehajolt az ő őseihez, ígéreteket tett nekik, és nem csak ígéreteket tett, hanem ezeket az ígéreteket a népe történelme folyamán folyamatosan be is töltötte, és be is tartotta az Isten. Egészen Ábrahámig tekint vissza a Zsoltáros, akivel Isten ezt a szövetséget megkötötte és megerősítette, ő neki utódokat és hazát ígért, és most a Zsoltáros, mint az Ábrahám utódja, mint a zsidó haza tagja, bizonyságot tesz, és beszél erről az Istenről, mert az Isten ígérete szóról szóra beteljesült. Ez az a múlt, ami alapja a jelen lelkesedésének és a jövő felőli bizalmának. Annak a bátorításnak, amire a felolvasott 4 vers 10 felszólítása buzdít bennünket. Ez nem egy alap nélküli dolog, nem egy hirtelen föllángolás. A Zsoltáros visszatekint az ősökre, látja őket több száz évre visszamenőleg, látja Ábrahámot, aki egyedül volt, aki elindult az ismeretlen felé, látja Ábrahámnak maroknyi leszármazottját, akik elkerültek Egyiptomba, lehetetlen helyzetbe, de Isten őket onnan kiszabadította, hogy visszavezesse arra a földre, amelyet Ábrahámnak ígért. Itt van történelem, itt vannak kézzelfogható dolgok, és ez lelkesíti ezt az embert arra, hogy Isten felé terelje az olvasókat. Ezért az a 10 felszólító, buzdító ige, amit itt olvasunk. Érdemes lenne mind a 10-zel foglalkozni, de engedjék meg a testvérek, hogy az első 3-ról szóljak röviden. Adjatok hálát, hívjátok segítségül, hirdessétek tetteit. Úgy is mondhatnám, hogy a Zsoltáros köszönetre, bizalomra és hálából fakadó bizonyságtételre buzdít bennünket. Ezek az Istennel szövetséges ember életének fő jellemzői. Nem mond ő itt valami olyan nagy újdonságot, ami ne lett volna már korábban is úgy, de emlékeztet minden olyan embert, aki Istennel, Jézus Krisztus vére által igaz szövetségbe van, hogy az életünknek fő jellemzője kell legyen a hálaadás, Isten segítségül hívása és a róla való konkrét bizonyságtétel. Mivel meggyőződése a Zsoltárosnak, és meggyőződésünk nekünk is, hogy semmi sem csak úgy véletlenszerűen történik a világban, és a világban leszűkítve mi magunkkal, ezért tudjuk, hogy minden Isten akaratából van. És ha tudjuk, hogy minden Isten akaratából van, aki Jézus Krisztusban megmutatta az ő szeretetét a mi irányunkba, akkor muszáj, hogy mi Istennek hálásak legyünk. Testvérek, mindazt, amiről most beszélek, a világ sorsnak nevezi. És azt mondja, hogy a sors kiszámíthatatlan, valami véletlenszerű történés. ami révén velünk időben, térben megtörténnek események. Isten gyermekeinek tudnia kell azt, hogy ez nem így van. Isten az, aki határozott, Isten az, aki mindent véghez visz, és ezért a mi életünk történései tulajdonképpen Isten végzései. Isten végzései. Nem úgy van ez, hogy Isten szalad utánunk, és próbál valamilyen útra rápofozni bennünket. És van, akiknek sikerül, és van, akikkel Isten kudarcot vall. Sokan így gondolkoznak Istenről. A Biblia azonban azt mondja, hogy Isten mindeneknek előtte volt. Mindent megelőzően volt. Ő létezett a teremtés előtt. A teremtés is az ő határozata. És mindaz, ami a teremtéssel, a teremtésben végbe megy, mindaz Isten akarata és végzése. Nem csak úgy magától van ez így. Istennek volt kimondott célja, amikor a világot megteremtette. Ezért nekünk a sors, ha használjuk is ezt a szót, nincs megtiltva, nekünk a sors Isten végzése. Mi soha ne gondoljuk azt, hogy Isten gyermekeivel csak úgy véletlenszerűen történik valami. Testvérek, mi nem véletlen esünk el, nem véletlen kelünk fel. Nem véletlen lopnak meg bennünket. Nem véletlen jutunk hozzá valamihez. Nem véletlen, hogy Isten népét megtámadják ebben a világban. És nem véletlen az sem, hogyha Isten népe szabad ebben a világban. Ez az Isten pontos végzése. És mivel a mi életünknek minden eseménye Isten pontos végzése, ezért mi Istennek köszönettel kell, hogy tartozzunk. És mindenkor hálát kell, hogy adjunk neki, mindenért. Miért is? Legfőképpen azért, mert tudjuk, hogy Isten az ő szövetséges gyermekeit szereti. De fontos, hogy értsük, és tiszta legyen előttünk, hogy Isten azokat különbözteti meg, akik vele szövetségesek. Sokan élvezik Isten általános jóságát ebben a világban. Olyanok is, akik nem hisznek benne. Olyanok is, akik feltételezik, hogy ő van, de nem szövetségesei Istennek. Velünk együtt élvezik a napsütést, élvezik a tiszta vizet, élvezik az életet. De Isten atyai jóságát csak azok élvezik ebben a világban, akik vele Jézus Krisztus által vérszerződésben vannak, akik vele szövetségre léptek. Akik pedig szövetségre léptünk vele, szüntelenül hálásak vagyunk azért, hogy ő lehajolt hozzánk. És erről a hálánkról nem szabad elfelejtkezni. Akkor sem, mikor a koronavírus hullámzik Európán keresztül kasul. És amikor talán arra gondolunk, hogy jobb lett volna más korban élni, vagy jobb lett volna ebből kimaradni, akkor is meg kell értenünk azt, hogy ez nem véletlenszerűen van. És nekünk keresztényeknek nem csak odáig kell eljutni, hogy most laboratórium, meg mutálódás, meg kutyafüle, hanem el kell jutnunk odáig, hogy azt mondjuk, hogy ott a sor végén, ott Isten áll. Isten áll. Tudom, hogy most talán fölmerül a szívünkbe az, hogy igen, hát Isten ezt akarja. Hogy halljanak az öregek, hogy összeomoljanak a gazdaságok. Testvérek, Isten, Isten. Jaj, nehogy elkezdjük Istent számon kérni, azért, hogy ő mit tesz. Jaj, nehogy kérdőre vonjuk Istent afelől, hogy miért enged ránk rosszat. Mert gondoljunk csak bele, ha Istent számon kérjük, akkor tegyük ezt meg úgy, hogy ma hányszor gondolatban, hányszor sértettem meg a törvényét, de még élek. Csak a mai napon. Hányszor keveredtünk olyan bűnbe, amiről Isten kijelenti azt, hogy a zsoldja a halál. Perelhetsz Istennel, kérdőre vonhatod, de akkor tedd ezt úgy, ahogyan kell. Akkor perelj Istennel azért, hogy te miért élsz még egyáltalán, miért értél 70-80 évet, vagy miért értél 50-et, vagy 20-at, vagy 2-t, vagy 3-at, mert nem érdemelted volna. Istennel nem perelhetünk, testvérek. Ő annyival fölöttünk áll, hogy mi Isten nem kérhetjük számon. De mégis hálát adunk Istennek, ugyanis hisszük, hogy mindent az ő szövetségeseinek javára tesz. És a javunkra fogja fordítani. Fogalmunk nincs, hogy hogy fordítja a javunkra. Kutatjuk a híreket, olvasunk, gondolkozunk, nem tudjuk, hogy ez hogy fordulhat a javunkra. Látom az elfogyó gyülekezetet, azokat, akik nem mernek jönni, nem jönnek. De tudom, hogy Isten végül mégis mindezt, ami javunkra fogja fordítani, mert szereti az ő népét. És tudjátok, ezért hálát adok neki. És arra hívlak benneteket, hogy ti is adjatok neki hálát. Jó ezt tudni, hogy a világot nem egy-két ember irányítja, hanem mindenek fölött ott áll az Isten, akivel én Jézus Krisztusért szövetséges kapcsolatban vagyok. És ezt tudja az ember, akkor tud hálát adni. De nem csak hálát tudunk adni, hanem mivel mindenhatónak ismerjük őt, ezért azt mondja a zsoltáros, hogy bizalommal kell őhozzá fordulni kéréseinkkel. Azt mondja, hogy ha a ti szövetségesetek ez az Isten, akkor ne resteljetek tőle kérni. De elmúlt napokban valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy most szeretnék tőled kérni valamit nem magamnak, hanem a testvéremnek. Ő nem jön ide hozzád, nem kéri, nem fogja mondani, de én szeretném, hogy te így vagy úgy járjál közben érette. Testvérek, ami Istennel való szövetségünk felhatalmaz bennünket arra, hogy menjünk Istenhez és kérjünk. Felhatalmaz bennünket arra, hogy megkeressük őt, hogy segítségül hívjuk őt. És nem kell azon gondolkoznunk, hogy a mi kérésünk jó vagy nem jó. Nem kell azon sokat töprődnünk, hogy mondjam, jaj, hát kényelmetlen, kellemetlen. Azt mondja a zsoltáros, hogy hívjátok segítségül őt. Tedd meg ezt úgy, ahogyan a legtermészetesebb. Minden bajba jutott számára, hogy kiállt. De te tedd meg úgy, hogy akit megszólítasz, arról tudod, hogy ő szeret téged, és tudod, hogy mindenható. Ebbe az is benne van, hogy ő helyesen fog dönteni, amikor meghallgatja a kérésedet és megadja. És a bizalmunkban benne van az is, hogy tudjuk, hogy helyesen fog dönteni akkor, amikor meghallgat bennünket, de nem adja meg a kérésünket. A zsoltáros arra buzdít bennünket, hogy hívd őt segítségül. Ne próbáld bekalibrálni, hogy ő mekkora segítséget képes neked adni, mert föl sem tudjuk ezt fogni. Egyszerűen arra motivál bennünket a zsoltáros, hogy hívd segítségül. Azt mondja Ábrahámnak, aki idős ember volt, volt esélye arra, hogy utódja lesz? Nem volt esélye. Annak a 70 embernek, aki elvonult Egyiptomba, volt esélye arra, hogy majd meggazdagodva leszármazottak tömeget tér utánuk haza? Dehogy volt. Látjuk, semmilyen esély nincs a világban annak, aki elhagyja a szülőföldjét, a hazáját. Tudjátok mindannyian, az ember a nincstelenségre érkezik, a nincstelenségre megy. De Isten csodát tett. Volt annak a milliónyi embernek esélye arra, hogy az egyiptomi rabszolgaságból kiszabaduljon? Nem, de Isten azt mondja, eljutott hozzám az ő kiáltásuk. És az Isten elrendezte és elvégezte, amit felsorol itt a Zsoltáros, hogy ezek onnan megszabaduljanak. Testvér, hívd segítségül az Úr nevét, bátran. Azon az alapon, hogy a szövetségesed vagyok, mindenható Isten. És bízom abban, hogy te meghallgatsz, s ha az javamra szolgál, megadod, ha nem szolgál javamra, visszatartod tőlem. Azt mondja a Zsoltáros harmadszor, hogy Isten gyermekeinek hirdetniük kell Isten nagy tetteit. Ami hálánk jele Isten irányába az, hogy hirdetjük az emberek között a mi Urunknak egyedül valóságát, ismereteinket, amelyeket a kijelentésből veszünk, tapasztalatainkat, amelyeket vele átéltünk, nem hallgatjuk el. Másokat is arra bíztatunk, hogy fogadják el az Isten szövetségi ajánlatát, fogadják el Jézus Krisztust, hogy gyermekekké és fiakká legyenek, s mindannak élvezőivé, amit Isten az övéi számára elkészített. Kedves testvérek, azt mondja a Zsoltár, és azt tanítja nekünk, hogy mindezt az igaz hívő lelkesen teszi. Köszön, bízik, és bizonyságot tesz. Azt kell, hogy mondjam nektek, ha nem ilyenek vagyunk, akkor gyakorlatilag hiteltelenek vagyunk ebben a világban. Akkor hiteltelenek vagyunk ebben a világban. Nem azt jelenti, hogy nem vagyunk az ő gyermekei, nem azt jelenti, hogy nem élvezhetünk valamit az ő drága ajándékaiból, kegyelméből, csak egyszerűen azt jelenti, hogy hiteltelen tanúi maradunk ebben a világban. Miért nem vagyunk lelkesek? Miért vagyunk sokszor szomorúak, depressziósak? Miért nem tudunk Istenről igazán szólni, Istenről igazán beszélni? Miért nem ragad magával bennünket az, hogy mi Istent ismerjük, és ő ismer bennünket, mint gyermekeit? Tegyük mérlegre az életünket, legfőképpen azt, hogy egyáltalán szövetségesei vagyunk-e már. Mert a személyes motiváltság csak abból ered, hogyha az ember személyes szövetségre lép Istennel. Amikor Istenről bizonyságot teszünk, akkor nem egy terméket adunk el, testvérek, amit szépen be kell csomagolni, és hát jól beszélni róla. Amikor Istenről bizonyságot teszünk, akkor az életünkről kell beszélni, ahogy a Zsoltáros is teszi. Az életünkről. Arról, amit átélünk, amire rábízunk magunkat napról napra. De csak azok tudnak így beszélni Istenről, tapasztalataikról, akik személyes szövetségben vannak ő vele. Mert akiknek nincs személyes szövetsége, annak nincsen személyes tapasztalata sem, és ha nincs személyes tapasztalat Isten igazvoltáról, Isten szeretetéről, Isten atyaságáról, akkor nincs motiváltság sem. Arra nézve, hogy mi erről bizonyságot tegyünk bárkinek is. Arra bátorítalak benneteket, nézzetek csak vissza az életetekre, ahogyan ezt megtette a Zsoltáros is. Isten ígéreteire és azok beteljesedésére. Nézhetünk arra is, amit Isten az ő igéjében kijelentett, azokról az időkről, amelyekben a Zsoltáros még nem látott, de amelyek felől bízott Istenben. Tudta, hogy Isten ígérete nem ér véget ott, hogy Ábrahámnak lettek leszármazottai, és hogy hazát is találtak Kánaán földjén. A Zsoltáros tudta, hogy van tovább, mert Istennek volt ígérete Ábrahám felé. Ez pedig az volt, hogy a te utódodban megáldatik a föld minden nemzetsége. Testvérek, mi már tudjuk, hogy Isten ezt az ígéretét is betöltötte, hiszen eljött Ábrahám leszármazottai közül a mi Urunk Jézus Krisztus, akiben megáldatott a földnek minden nemzetsége. De vannak Istennek olyan ígéretei is, amelyek neked szóltak, és amelyek igenné és ámenné lettek. vedd számba újra és újra, hányszor hallgatott meg az Úr, hányszor könyörült meg rajtad, hányszor és mi módon váltotta be ígéretét a gondviselésről, a vigasztalásról, a szabadításról. Nézz vissza, és amikor látod őt, az ő csodáit, az ő szeretetét, amelyet veled közölt, akkor vedd komolyan, hogy ő ugyanaz marad. És ha ő ugyanaz marad, akkor hirdetheted velem együtt lelkesen az ő nagy tetteit, amelyek megvoltak, megvannak és meg lesznek. Sokféle csalódás érheti ezt a világot, amelyben élünk, embertársainkat. Némely csalódásukért felelősek vagyunk mi keresztjének is. Mi azzal okozhatunk csalódást ebben a világban, hogyha lelkesedés nélkül szólunk Jézus nevében és Jézus személyéről. Ezzel bizony botránkozhattathatunk embereket, és nem segítjük őket közelebb a megváltóhoz, a megváltáshoz, a megmaradáshoz, hanem inkább taszítjuk őket. Testvéreim, a lelkesedés ugyan semmire nem jogosít, és a lelkesedés semmit sem hitelesít, de akik az Úréi, azok nem lehetnek nem lelkesedő emberek. Akik az Úréi, azok nem lehetnek savanyú káposzták. Azoknak lelkesedniük szabad kell, és minden okuk megvan arra, hogy lelkesedjenek azért az Úrért, akiről bizonyságot tesznek. Olvassuk el ezt a Zsoltárt. Olvassuk el, és gondoljuk végig, amiről szóltam. Egy olyan ember írta, akit én irigylek, mert lelkesedett az Istenért. Ez süt át a szavaim. Vegyük komolyan. A világban ma is ilyen lelkes bizonyságtevőkre van szükség. Akik lelkesednek Istenért hálájukkal, akik lelkesen hívják őt segítségül, és akik lelkesen tesznek bizonyságot az ő szabadításáról. Legyen az Úr segítségül nekünk abban, hogy ilyenné lehessünk. Mert az ő vele való szövetség erre felhatalmaz, feljogosít, de inkább így mondom, kötelez bennünket. Amen. Kedves testvérek, álljunk föl a helyünkről, és a 397. dicséretünk első két versét hallgassuk meg. A 397. dicséretünk első két versét. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Oh, yeah. foglalva helyünket, csendesedjünk-e, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megelevenítesz bennünket igéd által, amelyet egykor annak az embernek szájába adtál, aki lejegyezte és leírta ezt a zsoltárt. Köszönjük, hogy az ő érted való lelkesedése bennünket is tanít és emlékeztet arra, hogy ha szövetségeseid vagyunk, van okunk arra, hogy hálánkkal, kéréseinkkel és bizonyságtételünkkel legyünk jelen ebben a világban. Bocsásd meg nekünk sokféle borongásunkat, szomorúságunkat, depressziónkat, amely mind abból származik, hogy önmagunkra nézünk, és elfelejtkezünk te rólad, aki végtelen szeretettel szerettél bennünket, és szövetségre léptél velünk a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy odairányítod most a mi figyelmünket őre áll, az ő nagy tettére, cselekedetére, és köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy milyen nagy kegyelemmel kísérette ennek a világnak a sorsát, benne a mi életünket is. Így szeretnénk magunkat tere át bízni, azért fohászkodva, taníts bennünket a hálaadásra, taníts bennünket az őszinte kérésekre, és taníts bennünket, Urunk, legfőképpen arra, hogy bizonyságot tegyünk ebben a szomorú világban, arról a reménységről, amellyel te megajándékoztál bennünket. Így segítségül így nekünk az elkövetkezendő héten is, és adjad, hogy lehessünk a te nevednek, a te személyednek jó illatává itt a földön, ebben a korban, ebben a városban, ezen a helyen. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendjében személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, fennállva közösen is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunk szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg záró énekünket, a 467. dicséretünket fogjuk énekelni, a 467. dicséretünk mind az öt versét. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Thank you. viszontlátásra, áldás békességet kívánok.